szerint János evangéliuma 6. fejezetéhez lapozzunk, és János evangéliuma 6. fejezet 16. versétől olvasom Isten igéjét. János evangéliuma 6. fejezet 16. versétől eképpen szól Isten igéje. Este felé lementek a tanítványok tengerhez, hajóra szálltak és átmentek a tenger túlsó partjára, Kapernaumba. Sötét volt már, és még mindig nem ment oda hozzájuk Jézus. A tenger pedig háborgott, mert nagy szél fújt. Közben eljutottak mintegy 25 vagy 30 futamnyira, amikor meglátták, hogy Jézus a tengeren jár, és közeledik a hajóhoz. Megrémültek, de Jézus megszólalt. Én vagyok, ne féljetek. Ekkor fel akarták venni a hajóra, de a hajó egyszerűen odaélt a partra, ahová tartottak. Eddig olvastam, és egyébként imádkozzunk. Köszönjük mindenható Istenünk, hogy itt lehetünk a te házadban, és áldunk azért téged, mert veled minden olyan egyszerűbb. A tanítványok ebben a történetben is megtapasztalták, hogy amikor te megjelentél, akkor minden olyan egyszerűbbé vált. Könnyebben suhant az a hajó, és odaértek gyorsan arra a partra, amelyre szándékoztak eljutni. Köszönjük, Urunk, hogy életünkben téged hívhatunk, könyöröghetünk, hozzád fordulhatunk, és átélhetjük azt, hogy te vagy a mi segítünk, te segítesz meg, és te segítettél meg ezen a mai napon is bennünket. Bocsáss meg, amikor nem fordulunk feléd, vagy hozzád. Bocsáss meg, amikor nem használjuk a te erődet, hatalmadat, és nem kérjük. Kérünk, segíts most rátekinteni, segíts a te igédből erőt meríteni. És áldunk, hogy te vagy az örökkévaló Isten, aki örök élettel tud bennünket megajándékozni. És te vagy az, aki most meg tudod erősíteni a mi szívünket is, a te igéd által, a te szabad által, hogy a mi életünkben, amikor hajózunk az életnek a viharaiban és tengerén, akkor tudjuk azt erősen a te erőddel, a te hatalmaddal, a te segítségeddel tenni. Légy itt közöttünk, Jézus nevében kérjük ezt, Urunk, te tőled. Amen. Foglalj helyet a gyülekezet. Tanítványokról olvasunk ebben a történetben, akik viharba kerülnek, és három kérdés merült föl bennem, amikor ezt az ige szakaszt elolvastam. Ez a három kérdés így hangzik. Miért pont ekkor jött életükben ez a vihar? Mit éltek át ebben a próbában, ebben a viharban a tanítványok? És milyen volt ebben a próbában a tanítványoknak a szíve? Az ő helyzete, az ő lelki állapotuk. Nézzük meg ezeket a kérdéseket, föltéve az igének, de aztán föltéve magunknak is, hogy kapjunk választ az életünkből, és lássuk meg Isten hatalmát, szeretetét, és nyeljünk üzenetet belőle. Tehát miért pont ekkor jött az életükben ez a próba? Miért pont ekkor történt, hogy oda mennek a hajóhoz, a parthoz, beszállnak és mennek, fáradtam már az életnek, nehézségei rajtuk volt, a napi teendők kimerítették eléggé őket, és átérik azt, hogy még egy viharra is kell küszködni, nem tudnak aludni se, nem tudnak simán átmenni azon a tavon, átjutni a túlpartra, és kipihenni magukat, hanem egész éjszak azzal kell foglalkozni, hogy valahogy megfelelő egyensúlyba tartsák azt a hajót, és el ne süllyedjenek. Azt olvassuk, hogy ebben a történet előtt történik az, amikor a tanítványok átérik azt a nagy csodát, hogy Jézus megsokasítja a kenyeret, meg a halat, és 5000 ember, akik ott vannak, jól laknak abból a kevéske halból, meg kenyérből, amit Jézus megáldott, amit egy gyermektől vett el, és ez egy nagy csoda volt, hatalmas csoda. Mindenki megtapasztalta ennek a csodának hatalmát, erejét, és áldását is. Úgy fölbozdul a nép, amikor ezt megtapasztalják, hogy Jézus királyá is akarják ott szinte kenni, királyként tisztelik, és hát természetesen a tanítványok, akik ebben részt vettek ebben a szolgálatban, ebben a tevékenységben, hiszen ők osztották ki a kenyeret, ők vitték ki a halat annak a sok embernek, és ők is szedték össze aztán utána a maradékot. Hát ők is azért nem akárkik lettek ott hirtelen. Jézus tanítványai, és ott az ünneplő tömeg, ünnepli Jézust, ünnepli a tanítványokat is. És Jézus ekkor a tanítványokat bekényszeríti a hajóba. Másik evangéliumban olvassuk ezt, hogy ekkor Jézus azonnal arra kényszerítette a tanítványait, hogy szálljanak hajóba, és menjenek át előre a túlsó partra, Betsaida felé, amíg ő elbocsátja a sokaságot. Jézus elbocsátotta, fölment a helyre imádkozni, a tanítványok pedig elindultak a hajóval. És ekkor történik ez a vihar. Nem véletlen. Egy nagy csoda után, egy nagy megtapasztalás után, egy nagy ünneplés után jön egy vihar, jön egy próbatétel. Életünkben nem egyszer talán tapasztalhatunk ilyeneket. És hát a tanítványokat úgy be is kell kényszeríteni a hajóban, amikor átélik ezt a nagy ünneplést, mert az ember szereti, hogyha ünneplik. És szeret dicsőségben úszni. Szereti azt megtapasztalni, hogy sikerei vannak. És aztán általában az szokott következni ebből, hogy aztán büszkévé is lesz az ember. És gőgössé is válik a sikerben. Jézus erőszakot, kényszerítést alkalmaz itt ebben a helyzetben, mint amikor egy gyermek ott áll a kirakat előtt, vagy ott áll éppen valami előtt, amit szeretné, hogyha megvegyen a szülő, és ott toporzékol szinte már, nem lehet semmivel sem meggyőzni, akkor azt csinálja a szülő, megfogja a kis kezét, aztán elhúzza onnan. Vagy a kisebb akkor még föl is emeli, és elviszi onnan. Sok mindent kaptál, ezt már nem kapod meg. És valahogy Jézus is ezzel teszi a tanítványokat, hogy most már menjetek, ez most már árt nektek ez a nagy ünneplés, láthatta, hogy nem jó hatása van a tanítványok életére, és aztán jön egy ilyen vihar az ő életükben, jön egy ilyen próbad életükben. Kell ez nekünk amúgy, ebben a földi létben. Mert ha mindig ilyen sikereket tapasztalnánk meg, és mindig azt tapasztalnánk meg, hogy talán ünnepelnek bennünket, akkor nagyon büszkévé tudnánk lenni. Tehát nem véletlenül jön ez a próba, és tapasztalják meg azt a tanítványok, hogy ott a parton milyen jó volt, itt pedig valahogy az erő nem működik, mi küszködünk, mi feszítjük meg magunkat, minden bajunk van már, el vagyunk fáradva, de kicsik vagyunk mi itt, a hullámok közepette. Pedig ott a parton milyen nagyok voltunk. Hát életünkben átéljük ezeket a nagy hullámvölgyeket, zuhanásokat, és Isten ezzel tanítani akar bennünket. Nem rosszat akar nekünk, Jézus sem azért kényszerítette a tanítványokat a hajóba, mert ártani akart nekik, hanem éppen ezzel használni akart nekik. Hogy egy kicsit lentebb legyenek a tanítványok. Hogy tapasztalják meg az ő kicsinségüket. És tudják értékelni majd később az ilyen helyzeteket. A Bibliában több ilyen történet van, például egy Józsefre, ha gondolunk. Valamikor az ember előtte tapasztalja meg ezt a nevelő munkáját az Istennek. Józsefnek Isten kijelentette azt, hogy nem akárki lesz. Egy uralkodó lesz. Egy vezető lesz. A testvére is le fognak majd borulni előtte, sőt még az apja is. Ezt én megkapta álmában. Aztán a testvére irigyek lesznek, eladják rabszolgaként Egyiptomba. Egyiptomban rabszolgaként él az életét, majd ott annak a háznak az urának a felesége bevándorolja, hamisan. Na de hát kinek higgyenek, hát csak nem egy rabszolgának fognak. Ezért még börtönbe is kerül. Csak a mélységet jár meg ez a fiú. És ott a börtönben végül kikerül onnan, mert kiderül, hogy ő tud álmot fejteni Isten kegyelmével, és a fáraónak az álmát sehol se tudják megfejteni, Na de hát a börtönben van egy ilyen József nevezetű rabszolga, hát ha ő mégis. És oda megy a fáró elé, mondja, hogy Isten által tudja ezt tenni, nem magától van ez. Megfejt az fárónak az álmát, még azt is nem mondja, hogy arra a problémára mit kéne tenni. A fárónak megtetszik, hogy milyen bölcs ez a József. És egyszer csak onnan a börtönből, a börtöntőterékből Egyiptom második emberévé lesz. Micsoda emelkedés. De ez kibírná ki. Előtte nem lett volna próba. És ez a József tudja, hogy Isten helyezte oda. Ez a József utána nem él vissza hatalmával, ez a József nem bízza el magát, ott Egyiptom második embereként, azért, mert előtte megelőzte egy próba, amelyben megtudta, hogy milyen kicsi ő, de milyen hatalmas az Isten, aki ezt meg tudta tenni, hogy onnan a börtönből őt ide fölemelte. Hát életünkben nem egyszer lehet így emlékeznünk az ilyen hullámvölgyeinkre, hogy mit tanított vele Isten, és mennyire megtapasztaltuk azt az életünk folyamán, hogy milyen kicsik vagyunk mi akkor. Akkor nincs mire elbíznom magamat. Még ha sikereim is jönnek, vagy talán jó megy dolgom. Dániel, aki nagyon bölcs ember volt, de fiatalként ő is fogolyként kerül a babiloni birodalomba, egy másik birodalomba. Ott, aztán Isten ott őt is kiemeli, nem akármilyen pozícióba, és ott aztán idősen is még megéri azt, hogy még az oroszlánok velmébe is kerül, és sem onnan is megszabadítja. És ez az ember sem elbizakodott, meg gőgös, meg büszkember, mert leborul az Isten előtt, őt imádja, ő neki ad hálát, minden sikerért, minden jóért. Az ember életében kellenek ilyen hullámvölgyök nem egyszer, hogy megtanuljuk azt, hogy mi kicsik vagyunk. De Isten hatalmas, és Istennek köszönjük meg mindazt a jót, amit tőle kapunk. Még ezt Nebukadnecárral is, az ottani uralkodóval is megtanította az Isten, akit figyelmeztetett, hogy ne élje úgy életét olyan büszkén meg gőgösen, és egyszer csak ez az uralkodó nem foglalkozott ezzel az intéssel. Palota tetején járkált és körbenézett a városon, és azt mondta, na hát ez az a Babilon, amelyet én építettem, dicsőségemre. Onnantól kezdve elment az esze, mert Isten elvette. Ott volt a barmokkal, az állatokkal együtt, áztatta az eső, füvet evett a király. Nem is lett már többé király akkor. De amikor fölemelte tekintetét ott, és hálát adott Istennek, meg az Isten magasztalta, visszatért az értelme, és visszavették őt a királyi tróna is. Nem úgy uralkodott továbbá, mint azelőtt. Nem büszkén, hanem megtanulta a leckét, és alázatot tanult abban a helyzetében. Nem mindenki tanult alázatot. Sok ember megjárja a kórházat, megjárja a nehézségeket, megjárja a mélységeket, mégsem lehet tanítani. Mégsem azt látjuk annak az ember életében, hogy amikor a nehézségből kijött, akkor Istennek adna hálát. Mégsem azt látjuk meg az embereknek az életében sokszor, hogy kijött a nehézségből is. Óriási gazdagsága van, de elromlott, embereken tapos továbbra is, emberekbe gázol bele továbbra is, nem tanulta meg a leckét. Isten azt akarja, hogy mi megtanuljuk ezeket a mélységekben a leckét, hogy alázatosak legyünk, őt magasztaljuk, őt dicsérjük ezeket. Még Pál apostol is, aki oly nagy dolgokat élt meg életében, így nyilatkozik, pedig ha dicsekedni akarnék, nem lennék esztelen, mert igazságot mondanék, de mérséglem magam, hogy valaki többnek tartson, mint aminek lát, vagy amit tőlem hall, még kinyilatkoztatása különleges nagysága miatt sem. Ezért tehát, hogy el ne bizakodjam, több is adatott testembe, a sátán angyala, hogy gyötörjön, hogy el ne bizakodjam. Óriási kijelentéseket ért meg Pál apostol, nagyon sok mindennel lehetne dicsekednie, de nem dicsekszik, azt mondja, az Úrban dicsekszek én, de hogy el ne bízzam magamat. Valamit, olyan probléma volt az életében, aztán egy betegség, vagy valami más, nehéz ezt megfejteni, De ez féken tartotta Pált, hogy el ne bízza magát. Lássuk meg a életünkben, hogy az a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy ezt a rendkívül erőt Istennek tulajdonítsuk, és nem magunknak. Csak a tanítványok ezt tanulják. A nagy ünneplés után vihar, hogy Istennek adják a dicsőséget. Őt magasztalják. Lásd meg életedben ezeket a mély repüléseket, ezeket a mélységeket, amelyeket talán megjártál, mert lehet éppen erre akar tanítani téged az Isten. Hogy megtanuljuk az alázatot, hogy ő előtte hajtsuk meg a fejünket. Ne a saját vállunkat veregessük, el ne bízzuk magunkat, át ne lépjünk embereken, na meg ne is tapossunk embereken, hanem tudjunk úgy élni, hogy megalázva magunkat, őt magasztalva, az embertársunkat embernek tartva, akár segítve, tudva az, hogy honnan jöttünk, honnan emelt ki bennünket az Isten, és bármink is van, őt neki köszönhetjük meg. Aztán mit éltek át a tanítványok ebben a viharban? Átélték azt, hogy ugye Jézus bekényszerítette őket a hajóba, és Jézus mondta, hogy menjenek át a túlsó partra, és közben meg viharba kerülnek. Olyan érdekes ez, nem? Jézus ezt akart, hogy viharba kerüljenek? Hát Jézus mondta nekik, hogy szálljanak hajóba. Ő küldte be a viharba őket. Ő küldte bele ebbe a próbatételbe. Isten nem akarja, hogy megkísértessünk, nem ő kísért bennünket, úgy olvasok a Szentírásban. De a próbát megenged a mi életünkben. Azért, hogy kiderüljön, mi van az embernek a szívében. Azt olvasok a Mózes könyvében, ezt mondja Izrael népének, a mindenható Isten, Mózesen keresztül, emlékezz vissza az egész útra, amelyen vezetett Isten az Úr, már 40 esztendei a pusztában, hogy megsanyargatva és próbára téve téged megtudja, mi van a szívedben. Megtartod-e parancsolatait, vagy sem? Ott derül ki. Megtartjuk-e parancsolatait? Mi van az én szívemben? Ott derül ki a próba alatt. Amikor egy szép tó partján én ücsörgök, és olyan lágyan, úgy szeriden fúj a szél, és annak a tájnak a békessége úgy rám is rám hat, akkor nem derül ki nagyon, hogy mi van a szívemben. De ha a villamoson ott a tumultusban, ott rátapos a lábamra egy ember, ott kiderül, hogy mi jön elő. Ott becsengettek, és ki jön elő? Az idegesség, a feszültség, vagy akkor is előjön a békesség. Akkor is előjön, hogy én most nem órulok arra az emberre, nem akarom megmondani a magamét, nem akarom visszaadni esetleg, én is majd a lábára taposok. Ott derül ki, mi van a szívemben. Megy a foci VB, ott is kiderül. Nem a kispadon derül ki, hogy ki miért, hanem amikor fölrúgják. Hogy hogy áll föl? Vissza akarja adni? Vagy mit mond annak a másiknak? Ott a pályán már káromkodás is. Mert szitták egymást. Ott jön ki. Mindig a próbatételben, egy nyomás alatt, a prés alatt jön ki, hogy mik is vagyunk. Jézus ott az olajfák hegyén, ott mi jött ki belőle, ott a prés alatt? Imádság jött ki, könyörgés jött ki, békesség jött ki belőle, szeretet jött ki belőle. Még akkor is, amikor elfogják. És ott derül ki, saját magamat ott láthatom meg, amikor próbába kerülök. És a tanítványok is megláthatták. Mi van a szívünkben? Küszködünk, az van a szívünkben, majd egyedül megoldjuk. Nem kell itt talán Jézus. Félelem van bennük, rémület van bennük. És kiderül, hogy mi van az ember szívében. Életünkben nem egyszer ezt megtapasztalhatjuk. Amikor próbába kerülünk, ott jön elő, hogy mi kik is vagyunk valójában. És hát nem egyszer átérünk ilyen próbákat, csak arra emlékezzetek, hogy Jézus és a Szentlélek viszi a pusztában, és ott mi történik? Éppen ott kísértetik meg. Vagy Pál apostolnak azt mondja az Isten, hogy még föl is készít bennünket sokszor Isten, mint Pált, hogy most az életedben jön egy próbatétel, mert neked Jeruzsálembe kell menned, és ott bizony elfognak téged. Kijelentéssel, Szentlélek által, hogy ez az út nehéz út lesz. Aztán lejön egy Agabosz nevű proféta is közben, hogy megy Jeruzsálem felé ez a Pál, fogja az övét, elveszi, megkötözi, és azt mondja, aki ér az öv, azt így fogják megkötözni Jeruzsálemben. Nem csodálkozik Pál, tudja már ő ezt. Elmondta neki a mindenható Isten, most még jobban megerősíti. Egy másik ember is mondja számára, egy proféta, és ezt tapasztalja meg. Már le akarják beszélni is, hogy ne menjél oda, ne menj Jeruzsálembe, mert ott baj ér téged. És Pál azt mondja, nekem ez az otthon, mert Isten ezt jelentette ki, én megyek erre. És ki jön Pálból is, hogy milyen ember. Mi van a szívében, ott a próbában? Ott azon a hajóúton is, amikor a viharba kerülnek. Hogy egyetlen egy épesző ember van, Pál. Aki nyugodt tud maradni ott a próbában, ott a viharban. Nem jajgat, mert van neki egy Istene. Sőt, még vigasztalja többit is, akik ott jajgatnak a viharban. Ott derül ki. Isten sokszor fölkészít bennünket, amikor előtt állunk a próbatételnek. Figyelmeztet bennünket, hogy vigyázzon, mert most ez következik a mi életünkben. De azért teszi ezt Isten, hogy fölkészítsen és neveljen, és növekedés legyen a mi életünkben. Jenő bácsi, a Debreceni gyülekezet idős lelkésze, aki 103 éves korig élt, tehát talán nem is volt ilyen Magyarországon baptista lelki pásztorok között, aki ilyen sokáig, sok esztendőt megélt. Ő mondogatta mindig azt, hogy Krisztus katonája vagyok. De tehát milyen olyan, milyen katona az, aki nincs a fronton? Hát az küldik a frontra. És ha mi Krisztus katonái vagyunk, akkor Isten az életnek a harcaiban küld bennünket. De segít is nekünk, hogy tudjunk növekedni. Hát amikor az ember egy gyermeke születik, akkor mi nem bízunk rá valamit, vagy nem küldjük el olyan helyre, ami nem könnyű neki. Lehet, hogy emlékezünk arra, amikor elsőnek elküldtek a szülők a boltba. És akkor adták a kis pénzt, kaptuk a ceflit, fölírták, sokszor voltunk már velük, hogy ezt meg azt vedd meg. Ez egy próba volt. És az ember ebben nevekedett. Lehet, hogy valamit kihagytunk, meg lehet, hogy abból a pénzből esetleg elhagytunk egy részét, mert ki tudja, kivel mi történt. De növekedés a próba adja. Vagy egy gyermeket nem próbálunk meg, hogy biciklizni, mert tanítsuk. Fogjuk egy darabig, de utána elengedjük, hogy magától menjen. És ez egy próba. Hogy tanulta meg? Mit csinál most, hogy elengedi az apa vagy az anya azt a kerékpárt? Isten is bennünket nevelni akar próbák által, hogy növekedjünk, erősödjünk, hasznunkra legyen. És a tanítványok is ezt érik meg ebben a viharban, hogy növekedhetnek, meglátják saját magukat, hogy milyen az ő szívük, milyen az ő állapotuk, hogy viselkednek a próbában, de meglátták ebben a próbában az Istent is. Meglátták azt a Jézust, aki vizen járva megy hozzájuk, aki nem hagyja magára tanítványokat abban a próbatételben, és a te életedben, és ott van melletted Isten, nem hagy magadra, oda megy, mondja neked, hogy ne félj, én vagyok, bízál bennem. És ekkor a bátorításban mehetünk tovább, mint hogy a szülő is úgy bátorítja a gyermekét, itt vagyok, noha elengedtem, menj, hajtsd előre azt a kerékpárt. Hasonlóképpen cselekszünk mi is, mint a mennyi atyánk, aki úgy szintén belevisz próbákba, hogy meglássa, hogy mi van a szívünkben, és meglássuk mi is, és hogy növekedjünk, erősödjünk, fejlődjünk. Aztán mit élnek át még a tanítványok a viharban? Hát átélik, hogy küszködnek, azt olvasok, hogy egész este tették ezt, hajnali 3 és 6 között mehetett Jézus hozzájuk, addig küszködnek, le is van írva, hogy meddig, mennyit haladtak, 25-30 futamnyira, az 5 kilométer lehetett, ott a tó közepén voltak valahol. Már rég át kellett volna élniük, ők még mindig ott küszködnek a tó közepén, amikor Jézus feléjük halad. És amikor Jézus odaér, akkor föl akarják venni a hajóba, és hip-hop, a másik felét olyan gyorsan megteszik, hogy már át is éltek a tópartra. Mert Jézussal minden egyszerűbb. Ha Jézus segítségét kérjük, ha ő jön, ha őt hívjuk, akkor egészen más lesz. Csak sokszor talán ez a nehéz a mi életünkben, hogy őt hívjuk. A magunk büszkesége, hogy majd mi megoldjuk a problémát, sokszor nem engedi, hogy őt hívjuk segítségül, pedig ez fontos. A legelső afrikai megtérők nagyon őszinte imádkozó emberek voltak. Nagyon érdekesen imádkoztak, úgy tették, hogy kimentek az ő kis falujukból, de a sűrű bozótba helyekre, és mindenkinek meg volt ugye maga helye, és mivel ők naponta ott jártak el, hát egy kis utat is csináltak maguknak, egy letaposott ösvényt. És ott imádkoztak egy jó darabig, és utána majd visszamentek a faluba. Mindenki tudta, hogy ki az, aki már elhanyagolta az imádkozást. Mert az ösvénye már nem volt olyan. És ilyenkor olyan finoman intették meg egymást, egy kicsit humor is van talán ebben, és ezt mondták a másiknak, hogy a fű kezd kinőni ösvényeden. És erről tudta az illető, hogy ez azt jelenti, hogy kéne többször mennie imádkozni. Hát a te ösvényed, meg az én ösvényem milyen állapotban van? Dövöget? Vagy jó kitaposott? Hányszor megyünk, fordulunk oda kéréseinkkel Istenhez? Hányszor mondjuk el a mi dolgainkat Istennek? Hányszor kérjük az ő segítségét? Hányszor megyünk vele együtt az életünknek tengerén? És nem egyedül küzdködve, jobban is haladunk. A cél felé haladunk. Akik Jézusban hisznek és bíznak, azok átélik azt, hogy átélnek a tópartra, örök életük lesz, üdvösségük lesz. Járosd be ezt a ösvényedet. Ne engedd, hogy nője a gaz, meg a fű, hanem menjél oda minden nap Istenhez, tapasztald meg az ő segítségét, az ő bátorítását, és meglátod, hogy egészen máshogyan megyünk vele az életünk útján. Egészen máshogyan hajózunk az életünk útján, mint addig nélküle. Hát ezt is megtapasztalták ebben a próbatételben itt a tanítványok, hogy Jézus nélkül az egész éjszaka küszködtünk, Jézussal pedig gyorsan megérkeztünk a túlpartra, mert ő a mi segítségünk, ő a mi mesiásunk, megváltunk. És aztán az is kiderül ebben a történetben, hogy milyen volt a próbában a tanítványoknak a szíve. Márk evangélista írja le, nem okultak a kegyerekből, mert szívük még kemény volt. A tanítványoknak a szíve kemény volt ebben a történetben, ezt látjuk. Nem igazán tanultak az előző esetből, hogy milyen hatalmas Jézus, mit tud tenni azzal a kevés kenyérrel, kevés hallal. Megrémülnek, amikor jön feléjük ott a vizen, úgy kell biztatni, hogy hát én vagyok, bízzatok. Kicsi hitjük is lett ebben a helyzetben, és ezért kemény maradt az ő szívük ebben a próbatételben. A példabeszédek könyvében azt olvassuk, hogy boldog ember, aki mindig Isten félő, de a kemény szívű bajba esik. És a próbatételeket talán nem egyszer ígéljük meg, hogy olyan kemény a mi szívünk. Nem engedünk talán az Istennek. És nehezen tapasztaljuk meg az ő nagy hatalmát, vagy máshogyan megszégyenülve tapasztaljuk meg. A fáraóról olvassuk a Bibliában, hogy kemény volt az ő szíve. Isten kért valamit tőle, ő meg azért sem. Különféle csapások jöttek ő rá, meg a népére. De azért sem, még mindig nem engedett Istennek. Már az első szülött fia is meghal, de még mindig keménykedett, noha elengedte már Izrael népét, aztán utána azt is megtapasztalta, hogy elveszíti a seregét is. A kemény szívű veszít. Ezt mondja a példabeszédek könyve. akinek kemény a szíve, az veszítő szíve van. Elveszíti az értékeket. Elveszítette a fáró a fiát, elveszítette a hadseregét. De boldog az ember, aki Istenben hisz. Az viszont nem kemény szív. Az meg tud alázkodni. Az átéli azt, hogy Istentől sok mindent el tud venni. Ezért nem veszítő szíve van, hanem kapó szíve van, gazdag szíve van. Ajándékokat elvevő szíve van. Mert a hit tudja elfogadni Isten ajándékait. Hát nem ilyen volt a fáraónak a szíve. De nekünk legyen ilyen szívünk. Boldog szívünk, amelyen meggazdagít bennünket az Isten. Boruljunk oda elé. El tudja venni bűneinket, és tud helyett adni bűnbocsánatot, örök életet, üdvösséget, menny dicsőségét. A partra tud bennünket vezetni a mindenható Isten, arra a túlpartra, a mennyei világba. Legyen nekünk ilyen szívünk. Sokszor megtapasztaljuk mi is talán, hogy ellenállunk az Istennek, de akkor mindig veszítünk, mint a tanítványok is. De ha engedünk neki, akkor mindig nyerünk. Hát lágyuljon meg a mi szívünk Isten igényét hallgatva, minden napjainkban is, hogy kapjunk tőle, hogy áldjuk őt, magasztaljuk őt. Hogy tanuljunk a nehézségekben is alázatot, hogy el ne bízzunk magunkat akkor, amikor jönnek a sikerek, hogy átélve a próbákat, a nehézségeket, ő hozzá fordulva, megalázva, meglágyítva a mi szívünket, tapasztaljuk meg azt, hogy ő segít, hogy ő eljutott a célba, és tapasztaljuk meg azt is, hogy szívünkben Isten él, ezért nem kemény, ezért tud lágy lenni, ezért tud szerető lenni, ezért tud irgalmasnak lenni, ezért tud megbocsátani a másik embernek, mert a te szívedben már Isten él. Hát éljen benne, hívjuk be mindig, és ezzel a lágy szívvel, szerető szívvel tudjuk élni a mi életünket a földi világban. Amen. Mennyi édesatyánk, köszönjük te neked azt, hogy ha próbák és élnek bennünket, te ott vagy mellettünk. Te kész vagy segíteni, segítségünkre jönni, és várod azt, hogy mikor fordulunk feléd, mikor hívunk téged a mi hajónkba. És amikor ezt tesszük, akkor olyan gyorsan megoldódnak a problémák, megéljük, hogy megsegíted a mi életünket. Ezt élték át a tanítványok. Amikor már hívták Jézust a hajójukba, megérkeztek a túlpartra. Szeretnénk mi is hívni téged, odafordulni hozzád, és így megélni a próbát. Bocsáss meg, amikor olyan keveset imádkozunk, és az imádkozásunk ösvényén nő a gaz, nő a fű, belepi sok minden. Szeretnénk odajárulni hozzá minél többet, hogy ez kitaposott ösvény legyen életünkben. És köszönjük, Urunk, hogy a próbák által Isten, amik sokszor életünkben kellemetlen és nem jó, még jó tudol kihozni. Növekedésünkre tudod használni, erősödésünkre. Megláthatjuk a próbatételben, hogy milyen is a mi szívünk, és nem ezzel meglepődünk, mert máshogyan gondolkodtunk magunkról, és meglátjuk, hogy mennyi minden rossz van a mi szívünkben. De köszönjük, hogy vihetjük elét, bocsánatot kérhetünk mindezekért. És a Jézus Krisztus által magad mögé vetett, megbocsátott vétkeinket és bűneinket, ha hiszünk te benned. És annyi mindent kaphat a mi szívünk benned. Annyi mindent nyerhetünk általad. És azért lehetünk akárkik, mert te felemelsz bennünket. Hadd látnánk ezt is a mi életünkben, hogy úgy vagyunk Isten gyermekei, hogy te megkönyörültél rajtunk, és kiemeltél bennünket, és úgy van bármink is ezen a világon, mert te adtad a számunkra. Szeretnénk így megalázni magunkat, meglágyítani a mi szívünket, hozzád fordulni, benned hinni, hogy életünk folyamán alázatosan éljük életünket, még meg nem érkezünk a mennydicsőségébe. Kérünk munkád ezt a mi életünkben, Légy továbbra is a mi életünkben. Hadd tudjunk hozzád fordulni, imádkozni, és megtapasztalni áldásaidat, megtapasztalni segítségeidet. És hadd tudjunk téged hirdetni ebben a világban is, hogy mások is feléd forduljanak. Kérünk, Urunk, hogy imádkozunk ezen a magyar népért is. Annyi kemény szívű ember él itt ebben az országban. Te tudod meglágyítani az ő szívüket is, mint a miénket is meglágyítottad. És te tudod alázatossá tenni is őket. És te tudod jóra nevelni, jóra tanítani őket. És te tudod egyedül a mennybe juttatni őket. Kérünk, Urunk, hadd éljenek meg minél többen, és mi is hadd éljünk meg mindig te hozzád, hogy megtapasztaljuk áldásaidat. Hallgass meg kérésünket Jézus nevében, Atyánk. Amen.
Amen.